Hagyjuk meg fejünket és imádkozzunk, helyünkön maradva. Úr Jézus, köszönjük néked, hogy ma is eljöhetünk ide a templomba, hogy készüljünk erre az ünnepre, fölmenjünk azokon a bizonyos grádicsokon az ünnepre, és közben elgondolkozzunk önmagunkról, a te kegyelmedről, annak áráról, és örömmel érjünk oda az ünnepbe, pünkösd ünnepébe. Köszönjük néked, hogy kérhetjük, hogy ma este is nyisd meg előttünk az ígédet, add, hogy megszólítsa a szívünket, add, hogy elvégezhesse bennünk a maga munkáját, és felkészítsél bennünket általa, lelked ereje által erre a drága ünnepre, ami előttünk áll. Kérünk, hogy legyél most itt velünk, Urunk. Töltsd be a szívünket a te csöndességeddel, a te ígéddel, rád figyeléssel. Csöndesítse bennünket, Urunk, hogy gondolataink ne száguldozzanak szanaszét. Látod, hogy hogy tudják tematizálni a gondolatainkat, mindazok, amiket átélünk, amiket látunk, amiket hallunk. Ez a forgó, sürgő világ körülöttünk, hogy el tudja vonni a mi gondolatainkat te tőled, és betölt minket a maga témáival, programjaival, eseményeivel, és nem engedi, hogy elcsöndesedjünk, de most szeretnénk mindent letenni eléd, és engedni, hogy a te ígéd, a te drága lelked tematizálja a mi gondolatainkat, és azon gondolkozzunk itt, amiről te akarod, hogy gondolkozzunk. Segítse be minnyájunknak, Urunk. Kérünk, áld meg együttlétünket nagy nevedért. Amen. Kedves testvéreim, Isten igéjét ma este is a 130. Zsoltárból olvassuk, ahol ez áll, grádicsok éneke. A mélységből kiáltok hozzád, Uram. Uram, hallgasd meg az én szómat. Legyenek füleid figyelmetesek könyörgő szavamra. Ha a bűnöket számon tartod, Uram, Uram, kicsoda maradhat meg, hiszen te nálad van a bocsánat, hogy féljenek téged. Várom az Urat, várja az én lelkem, és bízom az ő ígéretében. Várja lelkem az Urat jobban, mint az őrök a reggelt, az őrök a reggelt. Bízzál, Izrael, az Úrban, mert az Úrnál van a kegyelem, és bőséges nála a szabadítás. Tegnap ennek a Zsoltárnak az első két verséről gondolkodtunk, különösen is arról, hogy a mélységből kiáltok hozzád, Uram. Láttuk, hogy ez a mélység, ez nem valami közönséges emberi nyomorúságnak, boldogtalanságnak a mélysége, hanem ez a mélység, az a mélység, ami Isten lelkének a munkája nyomán jön létre, amikor is az emberre ránehezednek a bűnei, ránehezednek az Isten ellen elkövetett vétkei, ránehezedik azt, hogy ezekért ő az Istennek a haragját érdemli, és az egyet jelent a kárhozattal, az örök veszedelemmel, a pokollal, és hogy ebből a helyzetből, tehát a bűnei terhétől és az Isten haragjától, a kárhozattól nem tudja magát megmenteni, mert tehetetlen. És ez a helyzet, ez a lelki tapasztalat az, amit itt a mélységnek nevez a Zsoltár írója, valószínűleg egy régi zsidó király, Ezékiás király. A mélységből, hogy így mondjam, a pokolnak a tornácáról, a kárhozat előszobájából, amikor már csak egy kis lépés választja el a végső elveszéstől, onnan kiállt Istenhez az imádkozó ember, a hívő ember. Most egy kicsit tovább mennék, mert magának a bűnnek a problémáját szeretném itt a Zsoltár alapján egy kicsit elétek hozni, amiről megint csak azt kell mondani, hogy a Zsoltár író nem elvi, vagy hogy így mondjam, teológiai kérdésként értekezik, hanem személyes kérdésként. Mert bűnről lehet sok minden teológiailag is mondani, elvileg mondani, meg lehet úgy, hogy az ember saját maga bűneiről beszél, és azok forognak a lelki szemei előtt. És ez személyes kérdés, nem elvi kérdés, ami tőlem idegenül valahol van ez a téma, hanem ez az én témám, ez az én személyes ügyem. Hát a Zsoltár író így beszél erről a bűn kérdésről. Az első dolog, hogy a bűn valóságáról beszélnék egy pár szót. Mert a Zsoltáros úgy beszél a bűnről, mint valóságról. Valóság. A legtöbb ember manapság a bűnről, ha beszél, akkor például nem valóságos bűnként beszél róla. Tehát nem úgy beszél róla, mint egy valóságos dologról. Pedig ez egy valóságos dolog ma is, de nem úgy beszélünk róla, mint valóságos dologról. Majd mindjárt mondok egy pár példát erre. A Zsoltáros úgy beszél róla, mint valóságos dologról. Valóságos tényről. A zsidó nyelvben, a bibliai zsidó nyelvben, a héber nyelvben a bűnre három kifejezést használnak. Mind a három kifejezés nagyon szemléletes. Az egyik, ez úgy hangzik, hogy pésa, ami azt jelenti, hogy valaki egy határt átlép, egy tiltott határ átlépés. Isten húzott egy vonalat, és az ember átlépi azt a határt. Ez a bűnnek az egyik képe. A másik szó, amit használ a Szentírás, az a khatta, ami azt jelenti, hogy valami nem üti meg a mércét. Tehát vagy nem elég hosszú, vagy nem elég súlyos, mondjuk mérnek egy kilót, és akkor az valójában nem egy kiló, hanem csak 92 deka, vagy 33. Nem éri el azt a szintet, amit el kellene, hogy érjen. Vagyis Isten, mint egy kitűzött elénk valami célt, hogy ezt érjük el, és mi nem tudjuk elérni. A bűn az azt jelenti, nem ütjük meg az Isten által elénk szabott mércét. Nem érjük el. A harmadik szó, amit aztán ebben a mostani Zsoltárunkban, a 130. Zsoltárban kétszer is használ a Zsoltár írója, illetve hát az imádkozó ember, ez úgy hangzik havón. Havón, ami azt jelenti elhajlás, eltérés. Amikor repül egy nyílvesző a cél felé, és akkor valahogy jön egy szél, vagy valami, és eltéríti, vagy nem elég erős előttük ki, és leesik, vagy túl lövünk a céltáblán, mert túl erős előttük ki. Lényeg, hogy nem találjuk el pont a céltáblának a közepét. Isten azt akarná, hogy amit ő mond, azt pontosan eltaláljuk, azzal fedésbe legyenek a gondolataink, érzéseink, szavaink, és mi nem azt tesszük, amit ő kívánt volna. Célt téveszt. Vagy túl megyünk, vagy nem érjük el, vagy elhajlunk jobbra-balra. Lényeg, hogy elvétjük a célt. Dávid egyébként, megjegyzem azt csak, hogy tudjátok, hogy az 51. Zsoltárban mind a három szót használja a bűn kifejezésére a Zsoltárnak a második versében. Úgy, miközben a Zsoltár első versében három szót használ a kegyelemre. Az is nagyon érdekes, de most nem megyünk bele. De mint egy a kegyelemről is különböző fogalmakkal beszél, de utána oda teszi a bűnről is három, ugyanezzel a fogalommal, amit most elmondtam. De ebbe a Zsoltárba itt a harmadik szó szerepel, a havon, a céltévesztés. A bűn, ez valóság, ez egy valós dolog. Isten mondott nekem valamit, hogy azt tegyem meg, pontosan azt tegyem meg, nem mást, azt, és én nem azt teszem meg. És ha nem azt teszem, akkor vétket követek el. És amikor vétket követek el, akkor nem is csak arról van szó, hogy az Istennek a törvényében elém szabott célpontot eltévesztem. Értitek? Nem csak, hogy van egy száraz törvénykönyv, aminek eltévesztem, nem azt csinálom, amit kéne, hanem az a helyzet, hogy abban a törvénykönyvben Istennek magának a jelleme fejeződik ki. A Szent Isten jelleme, ezért amikor én nem azt csinálom, amit ő mondott, akkor nem csak egy törvényt szegek meg, hanem kifejezetten ő ellene, az ő személye ellen vétkezem. Megsértem őt azzal, amit teszek. Vagyis a bűn egyféle agresszió személyesen Isten ellen, egy támadás Isten ellen. Nem csak arról van szó, hogy van egy két kőtábla, és akkor megszegem valamelyiket. Na hát jó. Hanem a két kőtáblában maga Isten domborodik, hogy így mondjam, elém, És amikor én a kőtáblákat megszegem, akkor magának, Istennek ugrok neki, Istennek támadok neki. Agresszív módon. Ez a bűn valósága. Az Ószövetség így beszél a bűről, persze van, aki azt mondja, hogy az Újszövetség már nem így beszél, de ez megint egy nagy hazugság, mert az Újszövetség ugyanilyen értelemben beszél a bűnről. Hát nem kell már itt ebben a körben nektek mondanom, de olvassátok a Római Levél harmadik részét, ahol Pál apostol ugyanilyen módon beszél a bűnről, ugyanilyen komoly, Isten elleni agresszió értelmébe, amit nem hagyhat az Úr figyelmen kívül, és nem is hagy figyelmen kívül. Amíg az Ószövetség meg Újszövetség ilyen egyértelmű valóságként beszél a bűnről, a bűneinkről, addig testvérek, egy csomó ember nem így beszél róla. Nem így beszél róla. A bűnt manapság a legtöbben egyenesen tagadják. Van, aki azt mondja, nincs bűn. Nincs bűn. Legfeljebb, ha valaki az állambácsinak a törvényeit megszegi, akkor bűnt követel, de az se biztos. Az se biztos. És ha nem veszik észre, akkor meg teljesen mindegy. Nem veszik komolyan az emberek a bűnt. Mások a bűntudatra redukálják a bűnt. Azt mondják, hogy hát nincs olyan, hogy bűn, hanem van ilyen, hogy bűntudat, valami kialakul az emberekbe, valami érme, úgy nevelték, vagy olyanokat hallott, hogy kialakult benne, és akkor van. De ennek nincsen valós alapja, mert olyan, hogy bűn nincs. Bűntudat lehet, de bűn nincs. És ha jön egy pszichológus, akkor az segíthet egy ilyen bűntudatos embernek, hogy valahogy feloldja benne ezt a kellemetlen, kínzó érzést, és akkor eltünteti belőle a bűntudatot. És ha eltűnt a bűntudat, nincs magja, nincs bűn a bűntudat mögött. Mások azt mondják, hogy az emberek ugye egyáltalán nem bűnösek, hanem az emberek csak áldozatok. Ez a mai pszichológiának, humanista pszichológiának a nagy hazugsága. Valaki csak azért cselekszik így vagy úgy, mert ő egy áldozat. Mert a körülményei úgy hozzák, meg a szülei, meg a pedagógusok, meg a mit tudom én, meg a szociális kör, és akkor olyan lesz. De hát nem bűnös az illető. Ő egy áldozata a körülményeknek. Már most lehetne még sorolni ezt a dolgot, testvérek, hogy mit gondolnak, vagy mit nem gondolnak az emberek a bűnről, de a Biblia alapján mégiscsak úgy kell róla beszélnem nekem is, a magam életéről is, meg nektek is a magatokéről, hogy ebben az életben bizony nekem konkrét, valós bűneim vannak. Amikor Isten elém tesz valamit, az ő törvényét, az ő akaratát, és én nem azt, nem érem el azt. Nem találom el azt, hanem mást gondolok, mást csinálok, mást mondok. Valós a hazugság, valós a paráznaság, valós az istentelenség, a hitetlenség, mit tudom én, lehetne még sorolni. Ezek valós dolgok, konkrét dolgok. Nem szabad, hogy becsapjon minket a világ mindazzal, amit mond, amit idéztem is, meg amit nem idéztem is, hogy milyen vélemények vannak a bűnről. Mert amit a világ mond, az a sátán mondja. Ez a világ nem azt mondja nekünk, amit az Isten mond. A világ azt mondja, amit a sátán mond. És a sátán az soha nem az igazat, nem a valót mondja, mindig hazudozik. A bűnről azt mondja, az nincs. A bűn csak bűntudat. A bűn az csak egy embernek, akit félrevezettek a tévedése. Nem komoly dolog. A Biblia és Isten az igazságot mondja, és azt mondja, ez egy nagyon komoly dolog. Ez egy valós dolog, ez egy komoly dolog. Akkor is a szellemi természetű, lelki természetű, valóságos. Az az igazság, testvérek, hogy amíg az ember nem tudja a bűnt úgy nézni, a bűn valóságát, a bűneit, a vétkei valóságát úgy tekinteni, hogy a Biblia mondja, nem tud mit kezdeni a kegyelemmel. Olvastam egy könyvben, hogy egy csomó ember, keresztjének, templomba járó emberek, nem amikor a kegyelemről van szó, a bűnbocsánatról van szó, csak lesnek. Azt írta az a könyvírója, hogy üveges tekintettel néznek rá a hívő, úgymond hívő emberek, amikor a kegyelemről beszél. Nem értik. Azt mondja, a régebbi időkben valahogy a kegyelemről, amikor beszéltünk, az emberek felvillanyozódtak, elkezdtek mosolyogni, elkezdtek, megragadta a szívüket, hálát éreztek magukba, hogy Isten megbocsátja a bűneiket, új erőre kaptak. Most meg azt mondja, ilyen unott arcokat látok. Nem én írtam, felületek jobbról vagyok meggyőződve, de hogy ilyen unott arccal néznek, sem, nem, azt mondja, unalmas lett nekik a kegyelem. Unalmas. De az csak annak unalmas, mondja, akinek unalmas a bűn, aki a bűn valósága iránti érzékenységét elveszítette. Akkor kérni kell az Istent, hogy tegye újra a bűnt bűnné a számomra, a számunkra. Ugye a Zsoltáriról nem veszítette el az érzékenységét, azért mondja, hogy a mélységből sikoltok hozzád, és kiálltok, mert ez borzasztó, hogy ilyen vagyok, és ellened vétkeztem. Dávid se vesztett el, ha már az 51. Zsoltárt idéztem, vagy a 32-et is lehetne idézni, hogy ők aztán nem voltak érzéketlenek a bűnre, nem volt unalmas nekik a kegyelem se, hanem megragadta a szívüket az Istennek az irántuk való irgalma. A kicsit tovább lépek. Tehát a bűn valósága az első, ami ebből a Zsoltárból úgy kidomborodik, és úgy ennek az embernek a bűn feletté bűnös. Súlyos dolog. Valóságos dolog. Nem játék. A másik, amiről akarnék egy pár szót szólni, az a bűnnek a büntetése. Azt mondja a Zsoltár írója, hogy Uram, ha te a bűnöket számon tartod, vagyis úgymond fölírod a te könyvedbe, vagy az emlékezetedbe, bevésed, amit rám nézve látsz, vagy amit bárkire nézve látsz, és utána ezt az embert, aki elkövette a bűnt, magad elé állítod, mint egy bíró, a törvényszék elé állít egy bűnös, te magad elé állítod ezt a vétkező embert, akinek te minden bűnét tudod, akkor senki nem állhat meg előtted. Vagyis senki nem fog kijönni erről a tárgyalásról fölmentett emberként, hanem mindenki úgy fog kijönni, hogy el van ítélve, mégpedig a kárhozatra, az örök halára van elítélve, a pokolra van elítélve, a démonok, a sátán társaságára van elítélve, mert nem érdemel mást. Ha a bűnöket számon tartod, senki nem maradhat meg. Senki. Én se. Ti se. Egyikünk se. Akkor az Isten előtti tárgyalásról, vagy az Isten általi tárgyalásról, az igaz bíró elől rögtön mehetünk a pokolba. Ezt az ítélő széket egyébként mindenki meg fogja járni. Tehát ott be leszünk a törvényszékre idézve. Csak ez sokakat nem annyira zavar, hogy így mondjam, ugye nem annyira zavar. Jön hozzánk valaki, hogy kapott egy levelet, az volt ráírva feladó törvényszék. Úgy megijedt, hogy mi történt, golyó általi, vagy kötél általi halál, vagy mi lesz. De attól nem ijedünk meg, amikor azt halljuk, hogy az igaz bíró előtt kell megjelenünk, már pedig meg kell jelenni. Minden embernek, mondja az apostol, meg kell jelennünk a Krisztus ítélőszék előtt, vagy elvégzett dolog, hogy az emberek meghalnak, és utána az ítélet. Hát ez egy... És ha Isten olyan, már pedig olyan, hogy emlékezik a mi bűneinkre, számon tartja azokat tulajdonképpen, akkor hova? Hova fogunk onnan keveredni? Egyenest a pokolba jutok. Nyugodtan lehet kárhozat bizonyosságom. Szoktunk beszélni üdvbizonyosságról, de az annak értékes, akinek volt már előtte pokol bizonyosság, hogy én arra vagyok méltó. Azt ugyan sehogy nem tudom elkerülni. Azt mondja Jób, hogy ha vétkezem, mindjárt észreveszed rajtam. Így mondja Istennek. Jób 10:14-be. Aztán a 14. részben számlálgatod az én lépéseimet, és nem nézed el vétkeimet. Gonoszságom egy csomóban van lepecsételve. Így beszél a bűnről. Hát ki állhat meg? Ki állhat meg? Persze azt is el lehet itt mondani, testvérek, hogy a bűnnek már itt a földi életben is vannak büntetései. Már úgy is lehetne mondani, hogy a bűn magába hordozza a büntetését, de ez Isten miatt van így. Hogyha valaki hazudik, az meg fogja fizetni ennek az árát. Vagy lop, vagy nem tudom én, vagy istentelen, az mindenki megfizeti a saját bűnének az árát, már a földön elkezdjük fizetni. És akkor már látjuk itt a földön, testvérek, hogy egy csomó ember életében milyen borzasztó hatása van a bűnnek, a bűneinek, a vétkeinek. Magába az embernek a személyiségi, eltorzítja az ember személyiségét a bűn. Nem véletlenül mondja a Biblia, hogy ezt a leprához is, illetve hogy hasonlítja a leprához is, ami szétszedi az embert. De megjelenik az az embernek a kapcsolatrendszerébe, a férjével, feleségével, a gyerekeivel való kapcsolatrendszerébe, és a bűn az mindent szétrombol, mint egy ilyen vírus, ami bevérkőzik, és akkor mindent rombol. Egyszerűen ez egy... És akkor jönnek emberek, akiknek már a személyisége is romokba van. Akiknek a családja is romokba van, testvérek. Az eszem áll meg ilyenkor, és akkor azt mondják, hogy nincs bűn. Akkor mi szedte szét az életét? Akkor mi szedte szét a családját? Mi? Ha nem az ő bűnei. Hát olyan, mintha állna egy ember, testvérek, és áll és nézi, a szél lekapja a háztetejét, és elsodorja. Mellette kicsavar 3 platánfát, 5 tölgyfát, földre dönti őket, közben fölkapja az autóját, és 2-szer a földhöz csapja, vagy 1-szer a földhöz csapja, és azt mondja, hogy ez nem a szél volt. Nincs szél. Nincs szél. Ez valami más. Hát testvérek, nem más. Ugye a bűnnek már itt a földön fizeti az ember az árát, hogy így mondjam, de ez semmi a pokolhoz képest. Ahol aztán örök életen keresztül fizeti az ember a bűn zsoldját, a halált. Ott aztán nincs kiút. Valaki mondta, hogy Isten olyan igazságtalan, mert hogy örök kárhozatra ítéli a bűnösöket. Igen, nem igazságtalan az Isten. Az Isten ilyen. Az Isten végtelen Isten, mondta egy teológus. És az ellene elkövetett bűnöknek végtelen a súlya, és ezért azoknak végtelen a büntetése is. Nincs ilyen, hogy valakit majd az Isten kiereszt a pokolból, mert megesik rajta a szíve. Isten igazságos, szent Isten, és nem tesz ilyet. Aki a végtelen Isten ellen végtelen súlyú bűnt követel, az végtelenül fogja fizetni ennek az árát. És ezt, testvéreim, én azt gondolom, hogy ez nem játék. Akkor is, hogyha a mai emberek erről nem akarnak tudni, nem csak az emberek az utcán, sokszor a templomokban se akarnak tudni, sokszor a lelkészek se akarnak tudni. Azt mondja nekem valaki, az evangélium az, hogy Isten szereti az ember. Mondom, ja, hát ez egy része az evangéliumnak. De ebből mi következik? Az, hogy mindenki üdvözülni fog, mondja. Ez az evangélium, hogy mindenki üdvözülni fog. Hát mondom, ezt honnan szedted? A Bibliából biztos nem. A Biblia beszél az örök kárhozatról. Ezt csak te kitaláltad, ez egy hazugság. Az Isten tényleg szeret, de annak a szeretetnek megvan az ára. És azt a szeretetet azt el is kell fogadni hittel. Aztán akkor üdvözülsz, aki meg nemet mond az Istenre, az meg a bűnei miatt el fog kárhozni. Ez az evangéliumnak a másik fele. Ez adja az evangéliumnak a súlyát, a jelentőségét. De hát nem akarnak tudni arról se, hogy Isten igaz, arról se, hogy Isten ítél, arról se, hogy van pokol, nem akarnak komolyan menni a bűn valóságát, nem akarják elfogadni, hogy Jézusnak is meg kellett halnia a kereszten a bűn miatt, mégpedig nem az ő, hanem a mi bűneink miatt. Egyébként, ha már itt tartunk, amikor Krisztus bűnné lett értünk, őnek is el kellett szenvedni a bűn büntetését. Annyira nincs kivétel. Hát ha azt mondja Zsoltáros, hogy ha a bűnöket számon tartod, Uram, kicsoda maradhat meg? Mert én nem, az biztos. Na ez a Zsoltáros, testvérek, ez a mélység, erről beszélünk. Amikor senki nem maradhat meg, én se. Pokol fia vagyok, kárhozat fia vagyok, egy paraszt hajszál választ el attól, hogy elveszek. És nem tudok semmit se tenni. És akkor így érkezünk meg a harmadik gondolathoz, a bűn valósága, a bűn büntetése után a bűn megbocsátásának a témájához. Mert az is ebben a Zsoltárban itt van. Ez az egyetlen megoldás, hogyha az ember nem állhat meg Isten előtt a saját cselekedetei alapján, mert azok által csak azt érdemli, hogy Isten megbüntesse és elvesse örökre, akkor csak egy megoldás marad, a kegyelem, az isteni kegyelem, az isteni megbocsátás. Pontosabban lenne még egy megoldás, amivel állandóan előhozakodik a római katolikus egyház, és amire a saját szívünk is, hogy így mondjam, reagál. Hogy tudnélik, Isten is tesz valamit, ő is, de te is tehetsz valamit. Azért te is tehetsz valamit, ha nem is sokat, de hozzájárulhatsz ahhoz, hogy megbocsátassanak a bűneid. Hát Isten is megtette a magáit, de És akkor a Biblia pedig azt mondja, az evangélium azt mondja, hogy te nem tehetsz semmit. Jézus tett meg mindent. Ő végezte el, hogy te neked Isten megbocsátja a bűneidet. Mit mond? Ha a bűnöket számon tartod, kicsoda maradhat meg? De a negyedik vers, te nálad van a bocsánat. Te nálad van, ez egy óriási mondat. Te nálad van a bocsánat. Egyedül te nálad, nem nálam is, meg nálad is, hanem egyedül te nálad van. Te bocsátasz meg nekem. És ez egy óriási dolog, testvérek, hogy ő tudja, hogy van a bűnnek egy megoldás. Ez az Istennél való megbocsátás, az irgalom, a kegyelem. Ez persze csak annak fog megint mondom fölragyogni, aki megjárt előtte a poklok poklát. Itt az ember, ha megjárta, akkor számára ez a szó, hogy nálad van a megbocsátás, az irgalom, az elkezd ragyogni. Nincs más, csak ez, az egy. És akkor érezzük és azt a súlyt, ami benne van azokban a csodálatos szavakban, amiket a 103. Zsoltárban olvasunk, ezt a nagy vallomás, könyörülő és irgalmas az Úr, késedelmes a haragra és nagy kegyelmű, nem feddődik minduntalan, nem tartja meg haragját örökké, nem bűneink szerint cselekszik velünk, és nem fizet a mi álnokságaink szerint. Miért? Mert könyörülő és irgalmas az Úr. És nem érdemeljük, a halált érdemeljük, a kárhozatot, de nem úgy bánik velünk, hanem megbocsátja a mi vétkeinket, és eltörli népe maradékának vétkét. Hát ez testvérek, olyan csodálatos dolog, hogy mondja ez a Zsoltár, hogy nálad van a bocsánat, nekem is, neki is, nekem is, nektek is. Na jó, így el tudjuk így mondani, hogy Uram, nálad van a bocsánat, az én bűneim bocsánata is ott van nálad, mert te vagy a könyörülő és irgalmas Isten. És tulajdonképpen, hogy ezt honnan tudjuk ennyire világosan, honnan tudta a Zsoltár író ennyire világosan, hogy az Úrnál van a bocsánat, tehát onnan, hogy az Úr maga mondta. Emlékezzetek vissza, hogy idéztem a 103. Zsoltár, de az csak egy visszhang. A Mózes második könyvének 34. részében, a 6. versben maga Isten mondja, amikor elmegy Mózes elő, és oda szól neki, irgalmas marad ezer ízig az Isten, mondja ő magáról. Megbocsát hamisságot, vétket és bűnt, a három szó, és de nem hagyja a bűnös büntetlenül, megbünteti az atyák álnokságát a fiakban, és a fiak fiaiban harmad és negyed ízig len. De előtte ezt kiáltja, hogy ugyanakkor irgalmas is. És könyörülő az Úr. Hát az a Zsoltár író, Ezékiás király, vagy nem ő volt, az az Úrtól magától tudta, hogy az Úr ilyen. Az Úr szavából tudta, és lehajolt az Úr előtt. Mert Mózesről is azt olvastuk, hogy mikor hallotta Istennek ezt a kiáltását, azt írja az írás, ekkor Mózes nagy sietséggel a földre borult és lehajtotta a fejét. Mert mit mondjon az ember? Semmit nem tudunk mondani. Nagyon fontos ez az ige, testvérek, ez a negyedik vers. Nálad van a bocsánat. Nálad van a bocsánat. Mi is le tudunk hajolni a földre, lehajtjuk a fejünket, és megköszönjük az Istennek. És úgy köszönjük meg, hogy közben tudjuk, hogy ez a bocsánat milyen sokba került az Istennek. Mert ez a bocsánat, hogy nála van, ez abba került, hogy ő a fiát bűnné tette értünk, és átokká tette, és a keresztfán hagyta, hogy az ítélete a pokolra sújtsa. És maga Jézus hagyta ezt a dolgot, értem, értünk, és elénk állította az úrvacsora jegyeiben is, hogy soha ne felejtsük el, hogy ő fizetett a mi bűneinkért, azért, hogy van bocsánat nekem, azért ő halt meg. Ez egy drága kegyelem, ez egy drága megbocsátás. Igen, ezek ismer dolgok nektek, de fontos dolgok újra föleleveníteni, és újra látni őket. És tényleg minél inkább látjuk, hogy Istennél van a megbocsátás, és hogy milyen ára van ennek, annál inkább leborulunk a földre, mint Mózes. Annál inkább le fogunk borulni. És annál inkább csak azt mondjuk, hogy igen, köszönöm. Mert ha bűnöket számon tartod, az enyémeimet is ugyan kimaradhat meg. Ám de! Nálad van a bocsánat. És itt még azt szeretném még hozzátenni, hogy a Zsoltár író egy nagyon fontos dolgot mond, nálad van a bocsánat, hogy féljenek téged. Ezzel fejezi be. ezt a gondolategységet. Hogy féljenek téged, mert egyedül te nálad van a megbocsátás, a bűnöknek a megbocsátása. Egy olyan kincs, ami nélkül mi elveszünk. Sehova máshova nem mehetek megbocsátásért. Se magamhoz, se a szomszéd asszonyhoz, se a katolikus egyházhoz, se a református papsághoz, sehova nem mehetek. Egyedül hozzád, és ez a te személyedet imádatra és Isten félelemre méltóvá teszi a szememben. Nálad van a kegyelem, hogy téged féljenek az emberek. Hogy lássák a te egyedülállóságodat, a te páratlanságodat. Nálad van az, amire leginkább szükségük van, és a téged megvetnek, nem félnek, nem hisznek, nem bíznak benned, soha nem lesz az övéké az, ami megmenti őket a kárhozattól. Csak úgy, ha bíznak benned, ha félnek téged. Nálad van a bocsánat, hogy féljenek téged. És így van ez az Ezékiás király, de bárki az Úr Bibliából, testvéreim, hogy mind a mai napig így van. Hogy aki meglátta a bűnei valóságát, és megtapasztalta azt, hogy ez milyen, hogy az Isten haragja van rajta, és nem tud mit tenni magáért. De akkor csak hallja, hogy de könyörülő és irgalmas az Úr, és elhiszi, és azt az árat is, amiért neki Isten irgalmaz és megbocsát, az az ember utána Istent félni fogja. Vagyis mindennél jobban tisztelni fogja őt, és szeretni fogja őt. Onnantól ez nem úgy vagy, akkor utána magam mögött hagyom azt akkor, hanem őt fogom félni mindenek fölött. Hát azért bocsát meg nekünk is, hogy őt féljük, és féljük őt, mert egyedül nála van a bűneink bocsánata, és azzal együtt az örök életünk, az üdvösségünk. Egyedül nála van. Egy rövid verset idéznék, ez egy bizonyos Scott Kelly írta, aki az Egyesült Államok himnuszának a szövegét is írta. Ő egy hívő ember volt, és van egy ének, aminek ez a szövege: dicsérd a kegyelmet. Dicsérd a kegyelmet, mely ijesztéssel ébresztett halálos álmodból. Dicsérd a kegyelmet, melynek ígérete békét suttogva melengette szívedet. Hát legszívesebben azt énekeltetném, hogy ó, érthetetlen kegyelem, mely rég utánam jár, de most azt nem tudjuk énekelni, mert egy másikat éneklünk. De otthon elénekelhetjük, vagy megnézhetitek ezt a gyönyörű éneket, ami ugyancsak a kegyelem nagyságát magasztalja és dicsőíti az Urat ezért. Hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Urunk, köszönjük néked, hogy a Szentírásból olyan világosság árad a szívünkbe, mely világosságban megismerjük a valóságot, az igazságot. Köszönjük néked, hogy te beszélsz nekünk a bűn szörnyű valóságáról. Akkor is, hogyha a világ körülöttünk mást suttog, mást kiabál, és magunk se tudjuk már, hogy mit gondoljunk pontosan, és hajlunk szívünkből is arra, hogy elhiggyük a világ szavát, mert az könnyebb nekünk, és kényelmesebb, és nyugodtabb. De köszönjük, hogy te megmutatod nekünk, hogy van ilyen, hogy bűn. És ez egy valóságos, konkrét dolog. És ez a legsúlyosabb dolog, ami csak létezik a világban. Súlyosabb a ráknál, az ilyen-olyan nyavajáknál, kórságoknál, családi tragédiáknál, és munkanélküliségnél, és minden egyébnél. És köszönjük néked, hogy megmutatod nekünk, hogy ez létezik, ez valóságos dolog, és azt is érzékelteted velünk, hogy ez a te haragod alatt van, ezt te gyűlölöd, és akinek bűnei vannak, az semmi jóra nem számíthat tőled. Az csak az igazságos ítélettel kell, hogy szembesüljön, ami a kárhozatra veti. Ó, Úrunk, segíts, hogy el tudjuk fogadni ezt az igazságot is, a bűn valósága mellett az ítélet valóságát, a pokol valóságát, amire személyesen szolgáltunk rá. És köszönjük néked, hogy amikor elfogadjuk, akkor egyszer csak felragyog a másik oldal, a kegyelem oldala. Azaz ám de, hogy ám de nálad van a bocsánat. Hát kihez mehetnénk? Kihez fordulhatnánk, Urunk? A pokol tornácáról, a kárhozat mélységéből, mint hozzád, aki magad vagy az irgalom és a könyörület, akinél van bűneink bocsánata. Urunk, köszönjük, hogy kérhetjük ezt tőled, kérhetjük, hogy bocsáss meg a mi bűneinket. Nem csak formálisan kérhetjük, nem csak elvileg, hanem gyakorlatilag is magunknak, konkrét bűneinkre. És köszönjük, hogy te azt mondod nekünk, hogy erígy, immár bűnöd elfedeztetett, vétked eltakartatott. Eredj, és többé ne vétkezzél. Segíts, hogy meghalljuk a kegyelmes szót, ami a te szádból jön a szívünkbe, és hadd ragadjuk meg azt. Kérünk téged, hogy hadd legyünk valóban téged félő, téged szerető, téged imádó emberekké. Hiszen azért van nálad a kegyelem, a megbocsátás, hogy féljünk téged. Kérünk, áld meg szívünkbe mindazt, ami ma este is elhangzott, és add, hogy tudjunk még ezeken gondolkozni, és tudjunk neked külön-külön is, személyes csöndességünkbe, imádságunkba válaszolni mindarra, amit mondtál. Köszönjük, hogy együtt lehettünk, köszönjük ígédnek, lelkednek világosságát, és áldunk téged a kegyelemért. Amen. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket, add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Ha a bűnöket számon tartod, Uram, Uram, kicsoda maradhat meg? Hiszen te nálad van a bocsánat, hogy féljenek téged. Ha Isten segít minket, akkor holnap este ugyancsak egy kicsit ezzel a Zsoltárral foglalkoznánk, még egy részét ki tudom emelni itt a héten, és hát ha épít minket, az is közelebb visz az ünnep örömteli megünnepléséhez.